A szabad esést halljátok, és én Marosi Viktor vagyok továbbra is, és itt van velünk Szűcs István karriertanácsadó, a visszatérő és a 40 pluszosok karrierváltási lehetőségeiről beszélünk, illetve azokról a megoldandó helyzetekről, amikbe ilyenkor kerülhetnek. És ott hagytuk el, hogy milyen motivációk vannak, ugye beszéltük az uralmat, beszéltük a kiégést, de az anyagi motivációkról nem beszéltünk, mert ugye sokszor, ami engem érdekel ebben, az, hogy sokszor ez lehet téves. Szóval, hogyha azt mondom, hogy, tehát, hogy túlértékelem saját magamat, és azt mondom, hogy de én már pedig ennél négyszer többet kell, hogy keressek, akkor mennyire lehet lehozni a földre ezeket az igényeket? Vagy kell egyáltalán?
Hát ugye ezt azért a piac meg szokta oldani, mert ha valaki négyszer annyit akar keresni, és elkezd állást keresni, és interjúkra járni, és bértárgyalni, akkor ott a piac eldönti, hogy kap-e négyszer annyit, vagy nem kap. Ez ilyen egyszerű. De nyilván egyébként alapvetően az interneten nagyon sok olyan oldal van, ahol mondjuk bizonyos munkakörök és területek átlagfizetéseitről lehet sokat olvasni, amik konkrétan akár kutatás alapúak, vagy akár olyan, elég sok olyan oldal van. Van már magyar oldal is, meg van egy nemzetközi globális oldal is, ami körülbelül a cégeknek a kvázi Facebook oldala, és hogy ott minden, tehát ott oda írhatnak azok, akik ott dolgoznak, akár arról, hogy milyenek voltak az interjúk, akár arról, hogy milyen ott dolgozni, akár arról, hogy bizonyos munkakörben ők mennyit keresnek ott.
Ha valaki alkalmazotti létből átnyargal a vállalkozó létbe, egy egészen más életforma, és ugye ilyenkor nyilván szerintem sokszor, vagy legalábbis amit én hallottam egyébként egy közös ismerősünktől, aki alkalmazotti létből átment vállalkozóba, vagy vállalkozói létbe, és hogy azt mondta, hogy például azzal nem számolt, hogy egyrészt azt kiszámolta, hogy mennyi adó, meg hogy mennyit kell mondjuk egy cég fenntartásához mennyi pénzre van szükség, tehát hogy az nem feltétlen valós, amit így egyben látsz, mert az a nagy kép, de abból még egy csomó járulék, meg a cég fenntartásához szükséges rezsi felmerül. De az például, hogy az idő, amit az adminisztrációval tölt, azt mondta, hogy az az elképesztő, hogy azt, hogyha pénzre fordítja, akkor igazából rosszabbul jön ki, és akkor hozzátette, hogy egyelőre. Nyilván ilyenkor ott van az, hogy oké, de hogy ez még majd lesz jobb. Mennyi időt érdemes egyáltalán adni ennek, hogy legyen jobb?
Hát már mint ott érdemes kezdeni, hogy meghatározom pontosan, hogy mi a jobb. Minek a ma jobb. Amit mondtál, az anyagi motiváció az viszonylag egy egyszerűbb dolog szokott lenni. Tehát, hogyha valaki dolgozik egy munkakörben, bizonyos feladatokat csinál, és azt szereti, élvezi, csak szeretne többet keresni, akkor akár erre megvan lehetőség cégen belül is, tehát hogy ilyenkor simán lehet a közvetlen vezetőnek mondjuk, szinte most már mindenhol vannak teljesítményértékelő beszélgetések negyed évente, fél évente, akkor ott ezt fel lehet hozni. Nem egy kijelentő módban, vagy nem felkiáltó jel, hogy már pedig én 20%-kal többet akarok keresni, hanem akár feltéve a kérdést, hogy mi az, amit meg tudok tenni a következő negyed évben vagy fél évben, annak érdekében, hogy eljussunk oda, hogy tudjunk arról beszélni, hogy 20%-kal többet keresek. Vagy hogyha úgy látszik, hogy annál a cégnél nem lehet, mert akár kértem, és többször kértem, és ilyen is előfordul nagyon sok kliensemnél, hogy akár jelzik a közvetlen vezetőnek, akár a fizetésemelési igényt, akár hogy ők mit tudnak tenni, akár azt, hogy szeretnének más feladatokat, vagy nagyobb felelősségeket, és vannak olyan vezetők, akik erre nem reagálnak, vagy nem tudatosítják ezt magukban, vagy nem veszik komolyan. És ilyenkor mondjuk, hogyha valaki elkezd állást keresni, akkor biztos nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a mostani munkaerőpiacon tud olyan céget találni a saját munkakörében, ahol mondjuk egy plusz 10-20 akár 30%-ot is kap. Sőt, ami azt gondolom, hogy nem feltétlenül az abszolút tisztesség, vagy hogy legalábbis morálisan kicsit ingoványos, de nagyon sokan csinálják, és tulajdonképpen mivel lehet csinálni, ezért akár belefér az, hogyha én elkezdek keresni, és valahol elmegyek egy interjúra, ott kapok egy ajánlatot, ami mondjuk 20%-kal több, mint amit a mostani munkahelyemen keresek a munkakörömben, akkor ilyenkor nagyon sűrűn az van, hogy azt mondom, hogy oké, kérek egy, nem tudom, pár nap gondolkozási időt, visszamegyek a munkahelyemre, és beszélgetek a közvetlen vezetőm, és azt mondom, hogy megtaláltak LinkedIn-en, nem én kerestem, hanem levadáztak.
Ez már kamuzás.
Ez a része, igen, de egyébként az egy tök...
Mi van, ha azt mondja, hogy én kerestem?
Hát ha...
Mivel lesz kevesebb az a beszélgetés? Vagy mivel lesz mivel áll ő jobban vesztésre abban a beszélgetésben?
Ha azt mondja, hogy ő keresett, akkor a folyamat következő lépése, mert ilyenkor azért alapvetően mondjuk közvetlen vezető az át tudja gondolni, hogyha valahol 20%-kal többet kínáltak neki, akkor ő is megadja azt az ajánlatot, uh-huh. vagy akár rákínáljon. Mert pontosan tudja, hogyha az az ember elmegy onnan, akkor az egy nagyon, az egy 8, 10, 12, 15, 16 hét is lesz, mondjuk mire az ő helyére egy új ember uh-huh. talál, az a toborzási költség az nagyon sok lesz. Uh-huh. Nyilván abban a 2-3 hónapban, mondjuk nincs új ember, addig az összes többi ott lévő munkatársnak kell az elmenőnek a feladatait aha. átvenni, ami egy plusz leterheltség lesz, ami valószínűleg...
Belső feszültséget
szül. Ami belső feszültséget is tud szülni, és nyilván az is tud belső feszültséget szülni, hogy aki elmegy, az el fogja mondani egy-két kollégájának, hogy mennyiért többet fogadsz új helyen keresni, és akkor többi kollégának is azért jöhet egy ilyen fülvakarás, hogy hát ha ő tud máshol többet keresni, akkor valószínűleg én is tudnék máshol többet keresni. Tehát, hogy nagyon sok kockázattal jár, hogyha így elmegy egy ember. Ilyenkor nagyon sűrűn szokták azt mondani, hogy megpróbálják megtartani, megpróbálják egy nagyobb ajánlatot tenni neki annak érdekében, hogy maradjon. Nyilván, ha én úgy nyitok, hogy én kerestem, akkor hogy is mondjam, a vezetőben is az ez meg fog fordulni, hogy kockázatos lenne engem hosszabb ideig itt tartani.
Aha.
Mert hogy...
De ez minden önérzeti kérdést félretéve.
Hát igen, minden önérzeti kérdés félretéve, mert ha én már ott vagyok, hogy elkezdek keresni, és általában itt, hogy mondjam, az a tapasztalatom, hogy itt nem egy okból szokott történni, hogyha az van, hogy nem a munkakörben van, nem a munkakört unom, vagy van benne kiégésem, hanem szívesen csinálnám ezt máshol, az általában azért nem csak az van benne, hogy több pénzért, hanem ott már nagyon-nagyon fontos szempont, hogy valószínűleg akár egy vezető munkatársi viszonylatban, akár a kollégák között, akár az egész céges rendszerben van olyan elem, ami hozzájárul ahhoz, hogy én elkezdek azon gondolkozni egyáltalán, hogy elmegyek máshova. Nagyon sűrűn látom azt egyébként, hogyha nagyon jó a szervezeti kultúra, nagyon figyelmes és támogató a vezető, és nagy az összetartás, a kohézió munkatársak között, az nagyon hosszú időn keresztül is akár tudja pótolni a fizetéssel vagy a bérrel kapcsolatos hiányokat.
Amikor valakiben ez felmerül, most ugye elsősorban 40 évesek, 40 pluszosokról beszélünk, de nyilván beszélhetnénk az 50 pluszosokról is, és ami ugye ezután korban elérkezik, tehát bármikor rájöhet valaki arra, hogy más szeretne csinálni. Emlékszem, gyerekkoromban, amikor hallgattam a szüleimet, akkor ez egy pejoratív jelzőt kapott, hogyha valakinek már legalább 5 munkahelye volt mondjuk 40 éves korára, mert hogy ez biztos nem megbízható is, hogy vándorol vagy átnyargol egyik helyről a másikra. Ez ma már teljesen másképp van, tehát ez megfordult.
Hát mert... igen, sajnos a te gyerekkorod is az elmúlt évszázadban volt.
Kösz, hogy emlékeztetsz rá. De én még nem vagyok 40. Úgyhogy ja, én még innen beszélek. Szóval amikor ez van, akkor mennyire lehet azt mondani, hogy én 20 évente váltani szeretnék, vagy mennyire valid az, hogyha valaki azt mondja, oké, most 45 vagyok, váltok, de ez még mindig nem biztos, hogy ez lesz a végállomás.
Hát nagyon valószínű, hogy nem ez lesz a végállomás egyrészt, illetve teljesen belefér az, hogy nem ez lesz a végállomás. Én azt mondom, hogy ezt nem korhoz kötve találkozok én ezzel leginkább. A 40 plusz az azért szokott eljönni, mert mondjuk mit tudom én, szellemi munkakörbe, hogyha az ember mondjuk egy-két egyetemi diploma után kezd el dolgozni, nem tudom, 25-30 éves korra között lesz pályakezdő, és ott eltelik egy 10 év, amíg mondjuk abban az irányban elkezd dolgozni, és megtanulni dolgokat, és akár vezetői szintre fellépni, vagy akár egy ilyen kiemelt specialista uh-huh. szintre fellépni. Tehát mondjuk az első 10 évben elég nagy az esély, hogy egy csomó újdonság fogja érni lépésről lépése. És mondjuk egy 10-15 év az, amikor mondjuk egy-egy munkakörrel kapcsolatban akár bezáródik az a kör, ami már, tehát már jóval, inkább úgy mondom, hogy jóval kevesebb az újdonság. És hogy akkor jön el, és szerintem ilyenkor érdemes, tehát hogy nem az évszámokat érdemes szerintem mérni, hanem az, hogy abban érdemes, arra érdemes folyamatosan rátekinteni, hogy mennyi élvezetet nyújt a munkám, uh-huh. akár megnézni azt, hogy mikor volt, tehát hogy nekem van sűrűn egy ilyen kérdésem, ami lehet egy ilyen lakmuszpapírja ennek, tehát hogyha azt kérdezem, hogy mikor volt legutóbb büszke a munkájára, mondjon 5 ilyen alkalmat. Uh-huh. És amikor a legutóbbi alkalom is 2-3 éve volt, akkor lehet, akkor már valószínűleg érdemes kicsit jobban átgondolni.
Ez egy kérdés volt a sok közül. De például azzal kapcsolatban szoktál kérdést feltenni, amiből mondjuk kiderül a kérdésből, vagy a válaszból kiderül, hogy vajon az életközepi válság okozza-e ezt a váltani vágyást.
Hát,
Mert az egy megint más tudatállapot. Tehát ott nem feltétlen a karrierről, nem feltétlen az eddigi munkavégzésről, vagy pályaívről van szó, hanem egy ilyen, akár egy ilyen kapkodásról, amit azért hoz az életközepi válság sok esetben.
Igen, na, de hogy szerintem az az életközepi válság azért az egy, nem egy, hogy is mondjam, nem egy kézzelfogható és öt elemből álló, felsorolható szimptoma, tehát hogy ettől sokkal kevésbé megfogható, és ugyanakkor szerintem az életközepi válságban alapvetően benne van a munkavilága is, az, hogy én mi az, amit tevékenykedtem, és mit értem el, mi az, ami látszódik az eddigi, nem tudom én, 20 év munkájából, van-e, amit bármit fel tudok mutatni a munkában. Tehát, hogy nem, én inkább azt szoktam, de hogy megint csak oda térek vissza, hogy az nagyon-nagyon ritka, hogy ahogy mondod, hogy valaki ebben hirtelen döntést hoz, és akkor rossz útra, vagy nem meggondoltan lép. Ez azért nagyon ritka, mert mondom, ez az eddigi útnak a gravitációja, az eddigi munkakörnek, feladatoknak, az eddigi cégnek a gravitációja mind emberileg, mind egzisztenciálisan az elég nagy. Tehát nagyon ritka az, hogyha valaki hirtelen döntést hoz és egyből lép. Ez olyan esetekben szokott előfordulni, amikor már nagyon-nagyon-nagyon mérgező az egyén számára az a helyzet, amiben benne van a munkahelyén. És ha nagyon-nagyon mérgező és nagy a feszültség nyomása annak a helyzetnek, akkor, hogy abból való kilépés az mindenféleképpen fontos. Tehát, hogy olyan sűrűn előfordul, hogy valaki eljön hozzám, és mondja, már évek óta gondolkozik a váltáson, de most már olyan rosszul érzi magát a munkahelyén és abban a munkakörben, hogy minden nap egy kész tortúra. Ilyenkor általában én azt szoktam, mindig megajánlom, és mindig az ügyfelek döntenek, de ilyenkor én első lépésben azt szoktam megajánlni, hogy oké, akkor nézzünk most egy krízises első lépést, ami azt jelenti, hogy erről a munkahelyről el. És akkor lehet, hogy az még nem lesz egy nagy váltás, mert hasonló munkakörbe, csak másik helyen, kisebb cégnél, más típusú cégnél helyezkedik el. Csak az első lépés, hogy ebből a krízisből, tehát ebből a feszültség nyomásból kikerüljön.
A beszélgetéseinket mindig egy üzenettel zárjuk. Ha mi nem kapunk, akkor mi üzenünk, illetve te üzensz azoknak, akik 40 pluszosan karrierváltáson törik a fejüket. Mi az az üzenet, amit most nekik szánsz?
Jó, próbálok nem nagyon szirupos lenni, tehát kérlek. Hogy... olyan dolgot mondok, amiben tényleg hiszek. Tehát az egyrészt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy minden, amit eddig csináltál, azt fel tudod használni, bármi is legyen a következő lépés. Tehát, hogy bármilyen irányba indulsz, nem nulláról indulsz, hanem 5-ről, 10-ről,
ez egy gyakori félelem.
12-ről. Így van, nagyon gyakori félem. De ez tök egyszerű, tehát hogyha most megnézi bárki, akár ír most egy önéletrajzot, vagy összeírja az eddigi munkáinak, tehát összeírja, hogy milyen fő feladatok voltak eddig az életében, amit dolgozott, és azt elkezdi bármilyen típusú munkakörös álláshirdetések feladataival összehasonlítani, biztos, hogy még a legvadabb váltásban is fog találni 20-30%-ot, ami egyezik legalább, de a legtöbb helyen legalább 50-60-70%. Tehát, hogy nagyon, hogy mondjam, nem egy, ha már szabad esés, nem egy, tehát egy ilyen lépés, hogy nem egy ernyő nélküli kiugrásról van szó, hanem arról van szó, hogy rajta persze megvan már egy ejtőernyő, és lehet, hogy az ejtőernyővel nem tud pontosan célra ugrani, de mindenféleképpen biztonságosan le tud érni.
Hát ezt az analógiát külön köszönöm neked.